Szeretettel köszöntök, és újra köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Mai alkalommal folytatjuk tovább a Biblia legszebb történeteiből című sorozatunkat, és hogy a táblán is szerepel a mai témánk Zákeus. Két héttel ezelőtt a kapernaumi százados története volt a téma, és akik itt voltak, azok láthatták, hogy a kapernaumi századosnak a története két evangéliumban is megörökítést nyert, Máté és Lukács evangéliumában. Vannak bizonyos Jézussal kapcsolatos történetek, amelyek viszont csak egy evangéliumban szerepelnek. Ilyen Zákeus története is, hogy a táblánkon is szerepel, csak Lukács evangélium a 19. fejezetében az első 10 versben olvasható. Maga a történet rendkívül rövid és egyszerű. De meg fogjuk látni, hogy a Biblia itt sem bőbeszédű, itt is a leggazdagságosabban bánik a szóval. Mégis a történet sok-sok összefüggése kérdéseket vet fel, és ezeknek a kérdéseknek a nyomába kell erednünk. És miután felolvasom a történetet, valóban a nyomába is szeretnénk eredni ennek a két-három alapvető fontos kérdésnek. Például ennek, hogy ez az ember, aki Zákeus, aki fővámszedő volt és gazdag, ezt olvassuk róla, hogy fővámszedő volt és gazdag. Hogyan vonzódott Jézushoz, hogyan ismerte egyáltalán Jézust, és mi ennek az egész eperfüge fára felmászásnak a tágabb jelentése, ami miatt megörökítette az egyik evangélista Lukács, ez lesz az első kérdésünk. A második, amikor Jézus bemegy a házába, és Zákeus vendégül láthatja Jézust, és Zákeus mintegy megbánja a bűneit. Mit tanít a Biblia az igazi megbánásról, az igazi bűnbánatról, amelynek sajnos inkább kiforgatott változataival van tele a világ, főleg a mostani világunk, nem csak az egyes emberek életében, hanem a közéletben is, akik visszatekintenek életük elmúlt időszakára, és egy nép, egy nemzet előtt megbánást tanúsítanak, vagy bocsánatot kérnek bizonyos népcsoportoktól. Sokszor az ember azt látja, hogy nagyon messze kerülnek a bibliai mércétől. De mi a bibliai mérce? Mit tanít a Biblia arról, hogy mi nevezhető igazi megbánásnak, és egyáltalán mi a megbánás és bűnvallomásnak az értéke és jelentősége? Közben, ahogy tenni is szoktuk, ebben az évben Arany János verseket is vizsgálunk. A mai alkalommal három nagy aranyvers hangzik el, talán Arany János költészetének három legnagyobb lírai darabja, amelyek sajnos nem nagyon ismertek. Ezek a versek meg fognak szólalni. Tehát ennyi van előttünk, és rögtön akkor olvasnám az alaptörténetünket, Lukács evangélium a 19. fejezetében az első verstől. És bemenvén által ment, mármint Jézus, Jerikón. És íme volt ott egy ember, akit nevéről Zákeusnak hívtak, és az fővámszedő volt és gazdag. És igyekezett Jézust látni, ki az, de a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy termete szerint kis ember volt. És előre futván felhágott egy eperfüge fára, hogy őt lássa, mert arra volt elmenendő. És mikor arra a helyre jutott, feltekintvén Jézus látta őt, és mondta néki, Zákeus, hamar szállj alá, mert ma nékem a te házadnál kell maradnom. És sietve leszállt, és örömmel fogadta őt. És mikor ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, mondván, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállván mondta az Úrnak, Uram, íme minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig néki Jézus, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Idáig tart a történet, tehát 10 verset foglal le Lukács evangéliumában. Először ismerkedjünk meg a helyszínnel, hol történt ez a találkozás, ez a beszélgetés Jézus és Zákeus között. Jerikó nagyon sokat emlegetett város a Bibliában. Itt keltek át az izraeliták, és először ezt a várost foglalták el Józsué idején a honfoglaláskor. Ez a város Izrael történetében mindig is nagy szerepet játszott, és mind a mai napig a romjait mutogatják a turistáknak. Az emberiség egyik legősibb városa volt, özönvíz előtti falmaradványait is feltárták. Jézus korában jelentősége abban állt, hogy a déli országrészből, Júdából ezen a városon keresztül mentek a zsidók a rokonaik meglátogatására az északi országrészbe, Galileába, lévén, hogy a közvetlenebb utat azért nem választották, mert Samária vegyülékes lakosságú terület volt, és a Samária beliek gyűlölték a zsidókat, és ezért a zsidók kikerülték Samáriát, és ezt a kerülő utat választották. Majd a vetítésnél fogjuk látni, hogy Jézus ezért mondta el az egyik történetét, az egyik példázatát, az irgalmas samaritánust, amely úgy kezdődik, hogy a történet szerint, mert ezek mindennapos történetek voltak, hogy itt a Jerihói úton az embereket általában kirabolták, mert nagyon jól tudta azt mindenki, hogy itt nagy a forgalom, itt az emberek nap után mennek az ismerőseikhez, rokonaikhoz és ügyeiket intézni, és ez a tolvajoknak, a rablóknak egy kedvelt tartózkodási helyéül számított. Tehát ezen a Jerikón ment át Jézus, és mint mindig ekkor is nagy tömeg kísérte, és volt a tömegben egy ember, aki Jézust nem láthatta. Azért nem láthatta, mert alacsony termetű volt. És ő minden áron kapcsolatba akart kerülni Jézussal. És ezért felmászott egy eperfüge fára, hogy onnan láthassa Jézust, és milyen érdekes, hogy Jézus a nagy tömegben, ahogy megy, megáll, és ezt az egyetlen egy embert veszi észre, és ezzel az egyetlen egy emberrel kezdeményez beszélgetést, sőt, a házába is meghívatja magát. Ez a történetünknek az első kulcs mozzanata. Mit kell ezzel kapcsolatban meggondolnunk és megértenünk? Azt hiszem, hogy egyenes folytatásául annak, amit az elmúlt alkalommal elmondtam, talán tetszenek emlékezni, hogy akkor azt elemeztük, hogy a kapernaumi százados először a zsidók vényeit küldte ki Jézus elé, utána a barátait küldte ki, de végezetül ő maga is kiment. Mert mindenféleképpen személyes kapcsolatba akart kerülni Jézussal. És ez a döntő dolog. Ezt látjuk az evangéliumokban végestelen végig, hogy Jézus olyan embereket gyógyított meg például testi betegségeikből, és olyan embereknek segített meggyógyulni a lelki betegségeikből, akik mindenféleképpen vagy az isteni személyhez, az Isten személyéhez közel akartak jutni. Ez rendkívül fontos mozzanat. Például máskor megtörtént, hogy Jézust szintén nagy tömeg kísérte, és egy asszony szeretett volna vele nagyon kapcsolatba kerülni, és a tömegben megérintette a ruháját, ugye ez a bizonyos vérfolyásos asszony története, és Jézus megállt, és megkérdezte, hogy ki érintette őt meg. És akkor mindenki néz, és csodálkozik, hogy lehet ilyen képtelen kérdést föltenni, hiszen hát, tulajdonképpen mindenki megérintette Jézust, annyira tolakodtak ott mellette, de mégis egy érintés más volt. A vérfolyásos asszony érintése más volt. Itt is nagyon sok ember nézett Jézusra, nagyon sok ember szerette volna Jézust hallgatni, vagy beszélni vele, de egy embernek a tekintete más volt. Ez az ember gyógyulni akart, ez az ember meg akart változni, ez az ember fővámszedő volt és gazdag, és bizonyára már régóta hallott Jézusról, hiszen Lukács evangélium a 19. fejezet, ez már Jézus életörténetének a harmadik évét mondja el. És ez az ember most találta elérkezettnek az időt, hogy ő mindenféleképpen kapcsolatba kerüljön Jézussal. Tehát ez a legfontosabb dolog. A Biblia szerint, az evangéliumok szerint azok az emberek gyógyultak meg, és lett az életük más, akik valami oldhatatlan szomjúsággal, valami hatalmas vágyakozással szerették volna a régi életüket lerakni, és egy új életet nyerni abban, hogy ők az Istennel találkoznak, és az Istentől nyerik el a bocsánatot. Tehát ez a Zákeus történetének az első nagy tanulsága, nem vegyük kicsit humorosnak ezt a dolgot, sokan ironizálnak, hogy hát valaki fölmászik a fára, és onnan leskelődik, és onnan néz Jézusra. A maga módján, amit tudott tenni, ahogy kapcsolatba tudott jutni Jézussal, úgy akart vele kapcsolatba jutni, hogy onnan láthassa Jézust. Érezzük, hogy ez egy más tekintet volt, ez egy más érdeklődés volt. Felírtam a táblára, hogy Lukács evangélium a 3. fejezet 13. versét, amit Jézus a szolgálata kezdetén mondott, minden bizonnyal Zákeus is ismerte, hiszen amikor Jézus fellépett, és keresztelő János bemutatta a népnek, akkor nagyon sokan mentek Jánoshoz is, meg Jézushoz is, főleg először Jánoshoz, és kérdezték tőle, hogy hogyan kell igaz módon élni. Emberekben feltámadt a lelkiismeret, szembefordultak addig életükkel, és kimentek a farizeusok, kimentek a katonák, de kimentek a vámszedők is. És ez a Lukács 3 egy ilyen részletet elevenít fel, hogy kimentek a vámszedők, és megkérdezték, hogy nekik mit kell tenni azért, hogy Isten szemében tetsző életet éljenek. És a válasz pedig ez volt, semmi többet ne követeljetek, mint ami előtökbe rendeltetett. Tehát Zákeus tudta ezt, hogy Keresztelő János is, meg Jézus is nem olyan evangéliumot hirdet, hogy mindenki hagyjon ott mindent, vagy hagyja ott a családját, vagy hagyja ott a foglalkozását, hanem a meglévőben, a meglévő környezetben és a meglévő foglalkozásban legyen olyan az ember, hogy megüsse az isteni mértéket, tehát mindenki a maga területén vonja le a következtetéseket, és aki hamis volt, az legyen igazságos, aki valamit elvett szánt szándékkal, az adja vissza a másik embernek. Tehát egy nagyon egyszerű volt az evangéliumnak a felhívása Keresztelő János ajkán is és Jézus ajkán is. Fogjuk látni majd, hogy mi az a három jellemvonás, amivel az embernek rendelkeznie kell, hogy igazi megbánásról beszélhessünk. Tehát ennek a Zákeusnak a lelkében sok minden érlelődött. Tehát az elmúlt két és fél évben sok minden érlelődött. Ezt fogjuk látni majd a következő előadáson is. Már előre szeretném mondani, hogy tényleg a következő előadás nem túlzás, hogy pár mondat erejéig szerepel a jobb latora Bibliában, és mégis külön előadást lehet rászánni, mert azt látjuk, hogy ebből a néhány mondatból, amit a jobb lator mondott, amit a Kapernaumis mondott, és Zákeus nem is mondott tulajdonképpen itt, ő csak fölment és ránézett Jézusra, meg akarta figyelni Jézust, ebben minden benne van. Ezeknek az egyszerű mozzanatoknak óriási előtörténetük van, és az előtörténet az, hogy ezek az emberek más emberé akartak változni. Ezekben az emberekben felébredt a lelkiismeret, ezekben az emberekben tényleg az isteni Szentlélek működhetett, és ezért juthattak ilyen kapcsolatba Jézussal, és Jézus ezért tudta itt nagyon rövidre zárni a kört, és megváltoztatni az életüket. Kedves hallgatók, nagyon nagy kérdés, mindannyian itt élünk a Földön, magunk mögött hagyva évtizedeket, ki mikor képes erre a közeledésre és az Istenhez való vágyakozásra, hiszen az Isten megígérte az első emberpárnak a bűneset után, hogy ő maga fog majd ellenségeskedést támasztani bennünk a rosszal szemben. Ugye ez a híres ősevangélium, Mózes első könyve, 3. fejezet, 15. versében, hogy az Isten ilyen ígéretet tett, hogy mi emberek eltértünk őtőle, hátat fordítottunk neki, de Isten küzdeni fog azért, hogy mi emberek a rosszal szembe forduljunk, és valahogy szomjuhozzunk a jóra. Ugye a Biblia elején van ez az 1 Mózes 3.15, a Biblia legvégén van a Jelenések könyve 22. fejezet 17. verse, amely azt mondja, hogy aki szomjuhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Tulajdonképpen e köré a két Biblia vers köré szerveződik és épül és szentírás. Aki a rosszat érzi az életében, akinek a lelkiismerete jelez, és mindannyiunk lelkiismerete jelez, hogyha rossz dolgokat tapasztalunk és teszünk, az a nagy kérdés, hogy ki az az ember, aki a következő lépést is megteszi. Mert nyugodtan kimondhatjuk a Biblia alapján, hogy minden ember ellenségeskedésben van a rosszal. Tudnék, mindannyiunknak rosszul esik a rossz, ha velünk teszik. Tehát ez minden emberre érvényes, az az ősevangélium. Ez minden ember életében beteljesedik. Minden embernek fáj a rossz, fáj a bűn, és nem jó igazságtalanságban élni. Ugye így mondja János első, 5. fejezete, hogy minden igazságtalanság bűn. Én nem is szeretem sokszor használni a bűn meg a rossz kifejezést, mert elkoptatott, lejáratott, és az emberek nem akarnak rajta érteni semmit. De hogyha azt mondom itt az 1 János 5.14-jel, hogy minden igazságtalanság bűn, akkor ezt talán jobban értjük, hogy hányszor tapasztalunk igazságtalanságokat az életben, hányszor csattannak rajtunk az igazságtalanságok, de sajnos hányszor vagyunk mi is igazságtalanok. És ez mindannyiunk életében beteljesedik, amit az Isten ígért, hogy az ember ellenségeskedésben van az igazságtalanságokkal, a rossz dolgokkal szemben. Az ember ellenségeskedésben van. Ez tehát 100%-ig minden ember életében így van. De az a nagy kérdés, hogy a következő lépést ki teszi meg, mert a következő lépést már nagyon kevés ember teszi meg. Nagyon kevés ember Zákeus. Nagyon kevés az az ember, aki így gondolkozik magában, hogy hát rendben van, hogy ez a világ ilyen, illetve hát nincs rendben, hogy ennyire igazságtalan, meg hogy ennyi sok bánat, meg baj ér bennünket. No de biztos, hogy csak ennyi az élet. Nincs itt megoldás, nem lehet másféleképpen élni, nem lehet igazságosan élni. Tehát aki már nem csak ellenségeskedik a rosszal szemben, hanem szomjuhozik a jóra, tehát ez a következő lépés. Lényegileg a Biblia szerint az emberi életnek három szakasza van. Erkölcsi értelemben három nagy szakasza van. Az első szakasz ez, hogy ellenségeskedés a bűnnel. Ez Mózes első könyve, 3. fejezet, 15. verse, ez az ősevangélium, erről beszéltem. Nem tudom, hogy milyen hosszan jelezzem ezt az első szakaszt, mert vannak, akik fiatalkorukban engedik azt, hogy kialakuljon az életükben a szomjuhozása jóra, de vannak olyan emberek, akik tulajdonképpen megélnek sok-sok évtizedet, valószínűleg Zákeus se volt fiatal, és valamikor 40, 50 vagy 60-70 éves korban jön a második szakasz, tehát ez ahány ember annyiféleképpen, és ez a második szakasz a Jelenések könyve 22. fejezet 17. verse, és ez nagyon élesen elkülönül az első szakasztól. Mert mondom, ellenségeskedés a rosszal szemben mindenkiben van, de ki az, aki nem elégszik meg ezzel, hanem aki tapasztalván a rosszat, vágyakozik a jóra. Aki nem adja meg magát a világnak, hogy ilyen a világ, és minden ember ilyen, és nekem is ilyennek kell lennem, hanem az az ember, aki azt mondja, hogy nincs megoldás, nem adhatok én mást a másik embernek, amit ő adott nekem, a rosszra jóval nem lehetne válaszolni. És akkor, amikor az ember életében jön ez a szomjuhozás a jóra, ezt se tudjuk, hogy milyen hosszú, mert vannak emberek, akik szerencsére belejutnak ebbe az állapotba, és nagyon hosszú ez a szakasz, vannak, akiknél rövid, és már is jön az a harmadik szakasz, ami egyedül megoldást hoz az ember számára, különben ugyanebben az igeversben áll, a Jelenések 22. fejezet 17. versében ennek a szakasznak is a leírása, mert azt mondja, hogy aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Tehát az emberi élet ez a három szakasz. Ellenségeskedés a rosszal, ez minden emberben megvan, de sajnos nagyon sok ember így hal meg, hogy csak idáig jut. És ez a végső halál. A megváltozott élet az ott kezdődik, amikor nem csak látom a rosszat, nem csak szenvedek tőle, hanem szomjuhozom a jóra, de az igazán megváltozott élet, és itt van a nagy határpont, aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Amikor egy ember már mindent erre tesz fel az életben, hogy én más ember akarok lenni, mert látom, hogy lehetek is más ember. Mert megismertem az Istent, és az Isten mondja azt, hogy lehetünk más emberek. Ő adja ez az erő. Tulajdonképpen ez a pont, ez az egyenes, amit itt húztam, ez az, amit a Biblia megtérésnek nevez. A megtérés állapota az, amikor az ember nem csak látja a rosszat, nem csak szenved a rossztól, nem csak szomjuhozik a jóra, hanem akar már egészen más életet élni, és ezért megragadja az Isten által adott ígéreteket és lehetőségeket. Tehát azért kell erről ennyit beszélnem, mert egy ilyen egyszerű Zákeus történetnek a hátterében ez áll. Zákeus nem ide tartozó ember volt. Zákeus ebben a szakaszban egy előre haladó életet élő ember volt, akinek a lelki küzdelmei, lelki folyamatait a Biblia nem tárja fel, de látni fogjuk majd, amit mond Jézusnak, amikor Jézus betér a házába, amit majd mond Jézusnak, abból mindent tudni fogunk Zákeusról, és látni fogjuk, hogy Zákeus tényleg a megtérés állapotába jutó ember volt, hogy neki igazi bűnvallomása volt, igazi megbánása volt, és igazolódik az a jézusi kijelentés, Jézus egyik tanításában olvashatjuk azt, hogy a te beszédedből ismertetel igaznak, vagy a te beszédedből ismertetel hamisnak. Tehát egy embert sokszor egy vagy két mondat nagyon, nagyon mélyen elárul, nagyon mélyen megmutatja, hogy mi van abban az emberben, és számunkra ebből a történetből azt hiszem az lesz a legfontosabb, amit majd Zákeus mond Jézusnak, és abból fogjuk majd kibontani a lényeget. De még mielőtt tovább mennék, néhány apró dolgot hadd jegyezzek meg. Az egyik apró dolog, hogy Jézusnak a tekintetét senki sem kerülte el. Ezek a részletek azért vannak benne a Bibliában, hogy azért ezekre az aprónak nevezett részletekre is figyelem essék, hogy Jézus figyelmét a legkisebb jó dolog sem kerülte el. És ezzel Jézus azt mutatta meg, hogy milyen az Isten. Az Isten mindent méltányol. Az Isten mindent értékel, minden apró, kicsi, de jó és igaz és szép dolog, amit az Isten méltányol, az valami hatalmas lelkesedést és reménységet szülhet az emberben, mert az Isten szemei forognak a földön, ahogy mondja az Ószövetség, Krónika 2. könyve 30. fejezetében, az Isten szemei forognak a földön. És nézi az Isten, hogy ki az, aki értelmes és Isten kereső. Ezt mondja például a 15. Zsoltár. Vagy azt mondja a Szentírás, hogy az Isten ugyan figyel és hallgat, mondja a Malakiás könyve 3. fejezetében, de azért az Isten előtt emlékkönyv nyittatik meg és iratik, és az Isten majd egyszer nem fog figyelni és nem fog hallgatni, hanem azt mondja az 50. Zsoltár, majd eljön a mi Istenünk, és majd ítélni fog. Na most Istent a Biblia mindig úgy mutatja be, és Jézus is ezt érzékeltette, szóval ezeknek az apró nüanszoknak hallatlan jelentőségük van az evangéliumokban. Itt meg kell állnunk, és valahogy el kell tudnunk csodálkozni, hogy az Isten, aki millió és millió ember életsorsát látja ezen a földön, a legkisebb apró dolognak, hogy valaki felmászik az eperfüge fára, és ő vele kapcsolatba akar kerülni, ez a figyelmét nem kerüli el. És Jézus akkor, ha bár nagy sokasság kíséri, megáll, felnéz, beszélni kezd, sőt, ahogy Jézus szokta tenni, kezdeményezi a szeretetet, lehívja Zákeust, és azt mondja, hogy ma a te házadnál kell vendégeskednem. A második aprónak minősített dolog az, hogy mit szólnak azok, akik Jézus környezetében vannak. Ugye itt főemberek vannak, farizeusok vannak, de azt mondja itt a 7. vers, hogy itt azért nem egy-két ilyen vallási vezető, hanem mindnyájan zúgolódtak, és azt mondták, hogy bűnös emberhez ment beszállásra. Tehát megint megfigyelhetjük Jézusnak és Istennek a kezdeményezését, és a vádolás nélküli szeretetét, és az emberi világnak azt a kemény, begyepesedett megszólását, kárhoztatását. Hát persze, hát mindenki ismerte ezt az embert Jerikóban. Mindenki ismerte azt, amit ő később kimond, hogy ő elvette az emberektől a pénzt. Hát akkor is voltak konjunktúra foglalkozások, mint hogy a mai világban, akkor is gyorsan meg lehetett gazdagodni, és egy megszálló hatalom, a római hatalom, ugye tartotta a katonákat, a vámszedőket, a közalkalmazottakat, akik mindenféle durvasságot, kegyetlenséget megengedtek maguknak. Ha majd Zákeus azt mondja, hogy a vagyon a felét elosztja, meg majd négy annyit ad vissza az embereknek, ugye elképzelhetjük, hogy ez az ember mit harácsolt össze az életben. Nem tudom, hogy egy mai magánvállalkozó, vagy egy mai konjunktúra lovag esetleg magasabb szinten van-e, mint ebben az időben. Szóval a Jézus azért jött el az emberi történetnek azon a pontján, amikor eljött, mert az utóbbi több mint 2000 évben lényegileg ugyanazt a történelmet éljük. Ugye a dánieli proféciák is már felhívják a figyelmünket rá, hogy az elmúlt 2000 évben ugyanaz a történelem van, az a római történelem, aminek a lényege a hatalom és az erőszak, aminek a lényege, hogy a jog, az a kifinomult római jogrendszer mindig a hatalmon levőknek a jogát igazolja, hogy az a római kultúra, az a római művelődés és az a római vallás, az egy kegyes csalás tulajdonképpen, ami forgalomban van az ókori Rómától fogva mind a mai napig, és az emberek süthetik a maguk pecsenyéjét, és az emberek mélyen boldogtalanok emiatt, de hát mindenki újra kezdi sütni a maga pecsenyéjét. Szerencsétlen Zákeus is megittasult a lehetőségtől, hogy most ő milyen gazdag ember lehet, és lett is gazdag ember, csak éppen öröme és nyugalma nem volt ebben. És az emberek világában, hogy a Biblia mondja Jakab levele a 3. fejezetében, a legmélyebb érzés az irigység. És az embereket, amikor elönti az irigység, és az emberek így nézik a társadalomban a többi embert, hogy kinek mennyie van, meg mire vitte. Hát persze Jerikóban mindenki tudta, hogy Zákeus egy igen-igen gazdag ember, és mindenki megbotránkozott ezen, hogy Jézus ezt nem tudja. Jézus nem tudja, hogy kihez megy be. Hát egy ilyen erkölcstelen személyhez bemegy, aki egy sor ember megkárosításával harácsolta össze a vagyonát. Hát nincs itt valami tévedés? A mai világban is ugyanilyen érzelmeket tapasztalhat az az ember, aki körbenéz a világunkban. Én is, hogy az országot járom az utóbbi években, sok gazdag emberrel találkozom. És múltkor is tartottam valahol az Alföldön egy előadást, és beszéltem, de azt láttam, hogy talán a falaknak beszélek, mert a falak jobban figyelnek a szóra, az emberek nagyon tompák voltak, és mindenki csak ült. És aztán megtudtam, hogy miért. Talán önök is tudják, az újságok is megírták, egy éppenséggel nagyon becsületesen meggazdagodott embert a falujából való másik ember beöltözve mindenféle maskarába és elváltoztatva a beszédét oroszra, ugye nem tudom, valami Ivánnak bemutatkozva, hogy ugye ez a sik most az ukrán mafia. Szóval lefogták ezt a gazdag embert, és gyorsan belefecskendeztek, azt mondták, hogy kígyó méreg. És hogyha nem ad oda, nem tudom én, először 30 milliót kértek, potom összeg, utána 15 milliót kértek. Szóval, hogyha azt nem teszi le, az ellenszérumot nem kapja majd meg, és majd bele fog halni. Ugye tudták, hogy 4 gyermeke van, családja van. Így beszélek abban a faluban, és látom, hogy az emberek nem, hát mindenki meg volt döbbenve ettől a dologtól. Mindenki azért volt megdöbbenve, mert különben az illető családja is ott szokott lenni az előadásokon, és mondom, olyan emberek is vannak, akik becsületesen gazdagodnak meg. Lehetséges. Tehát ilyen is lehetséges. A Bibliában is egy Ábrahám becsületesen gazdagodott meg, Jób is becsületesen gazdagodott meg, de az emberek egy kalap alá vonják a dolgokat. Az emberek azt látják, hogy ha valaki gazdag, hát az csak olyan lehet, mint az Zákeus, csak tisztességtelenül veheti el. És az emberi világban az irigység, a vetekedés, a másokhoz való méricskélés, ugye kialakítja a lelki falakat. És az emberek mélyen megvetik a gazdag embereket, még akkor is, hogyha előttük hajbókolnak, vagy mosolyognak, de a szívük mélyen megvetik őket. És ez így ki csattant most a tömegből, és amikor Jézus lehívja Zákeust, és azt mondja, te házadnál kell maradnom, és a sietve leszállt, és örömmel fogadta őt, amikor ezt látták, mindnyájan zúgolódtak, mondván, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Kedves hallgatók, a mai világban mindannyiunknak meg kell tanulnunk azt, hogy ne legyen bennünk előítélet. Ne legyen bennünk előítélet se gazdag emberekkel szemben, se szegény emberekkel szemben, se idősekkel szemben, se fiatalokkal szemben. Jézus tökéletes példát mutatott szinte minden egyes cselekményében arra, hogy az emberben, ha nincs előítélet, ha belül nincs irigység, ugye 2 évvel ezelőtt a 10. parancsolatnál beszéltem erről, hogy a 10. parancsolat mondja azt, hogy ne kívánd a másikét. Sorolja, hogy mi minden a másikét, ne kívánd. Ez a lélek legmélyén van. Ha az emberben a lélek legmélye tiszta, és nincs benne irigység, nincs benne bizalmatlanság és előítélet, akkor majd meg fognak nyílni előttünk is a kapuk, és gazdag emberek is, szegény emberek is bizalmat fognak táplálni irántunk, és ez az igazi keresztény magatartás. Tehát tulajdonképpen az igazi kereszténység az mindenkinek szól. És Jézus ezt mutatta be, de nagyon érdekes ez az ellentét, hogy viszont az emberek így fogadták, és nagyon keményen zúgolódtak, felmorajlott a tömeg, és azt mondták, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Kedves hallgatók, azt mondtam, hogy Róma égisze alatt élünk. Nem csak a bibliai proféciák mondják ezt, hanem a művelődés történetnek is ez a tanúsága. és Arany János is, aki most meg fog szólalni az első két versében legalább is ezt érzékelteti. Tudjuk jól, hogy Arany János kálvinista családban született, és a múlt századi magyar reformátusságnak, és egyáltalán a múlt századi református szellemiségnek a jelenléte az kitapintható a verseiben. A maga módján a kálvini predestinációban hitt, a maga módján a Biblia olvasmánya volt már a kisgyermek, Aranynak tudjuk, hogy onnan tanult meg olvasni. A maga módján a Biblia mindig felidézett könyv volt az egész életében és költészetében is, de amit ő Róma kultúrköréből megtanult, és ami a magyar költészetben rendkívüli erővel gyökeresztetett be, és ez a római kultúrtörténetnek egy bizonyos részről pozitív, más bizonyos részről viszont nagyon visszafogó hatása. Arany János egy nagy sztoikus költő volt. Mi a sztoicizmus? Ugye a sztoicizmus ugyan a görög világból indult ki, de a római világban erősödött meg a császárkorban, gondolják meg az egyik legnagyobb sztoikus, akinek máig is a művei a legolvasottabbak, és hát igen-igen jó művek, hadd tegyük hozzá, Szeneka. Szenekának a leveleit, amit Petőfi is lefordított belőlük egy néhányat, Szenekának a vigasztalásai, Szenekának a drámái. Ugye az első században élt Szeneka, akinek egyik rokona az apostolok cselekedeteiben is bent szerepel, aki megvédi az apostolokat az üldözéstől. Szóval mi a sztoicizmusnak a lényege? A sztoicizmusnak az a lényege, hogy minden ember egyedül van ezen a földön, és csak magára számíthat. Csak magára számíthat. Egy ember, ha él itt ezen a földön, másokra, akár még a családjára, akár a társadalomra legfőképp nem, akár az egész világra főképp nem, mert egy szemtelen, részvétlen világ vesz bennünket körül. A sztoicizmus azt hirdeti, ember, itt vagy, egy izolált én vagy, egy elszigetelt valaki vagy, csak magadra számíthatsz. Magad kell küzdened az életben, magad kell kivívnod a sikereidet, magad bánatát, magad sebeit, magad nyaldosod. Az emberi élet valami félelmetes szorongás, az emberi élet valami félelmetes kiszolgáltatottság, mert egy alapjában véve idegene és ellenséges világban kell leélnünk az életünket. Persze ez a császárkorban, ez a sztoicizmus nagyjában egészében érthető volt, mert egy Julius Cézár, vagy még egy békés Augustus, de aztán jöttek más Cézárok is, egy Tiberius vagy egy Néró uralkodása alatt, ugye Szeneka is Néró nevelője volt, és tulajdonképpen öngyilkosnak Szeneka is Néró miatt lett öngyilkos. Tehát tulajdonképpen ebben a császárkorban, ahol a kegyetlenség, a despotizmus, a joggal átszázott hatalombirtoklás volt az úr, az értelmiségi embereknek legalábbis ez volt a vezér eszméjük, hogy egyedül vagyunk, olvassunk, művelődjünk, tanítsuk a fiatalokat emberségre, aztán dőljünk ki, mint egy hatalmas tölgy, kidől zokszó és bánat nélkül. Arany János, aki a görög-latin kultúrán is nevelkedett, és a bibliai kultúrából épp a leglényegibb dolgot sajnos nem tudta magáévá tenni. Ez máig rejtély, hogy Aranynak miért nem volt hite. Itt mind a három versben, amelyet most megtetszenek hallani, és azért választottam ehhez az előadáshoz, mert nagyon nagy ellenpont. Zákeusnál azt látjuk, hogy éppen a hit miatt szép ez a történet, hogy kapcsolatba kerülni. Én az életemet rendezni akarom, én akarok más emberrel, én akarok másképp élni, de ehhez nekem az Isten segítségére van szükség. Mert én önmagamban hiába mondom azt, hogy van Isten, ha Istennel kapcsolatban nem kerülök, nem tudok Isten szerint élni, nem tudok olyan erőben részesülni. És nagyon nagy ellenpont, hogy Arany János nem kételkedett abban, hogy van Isten, ő nem volt ateista. Arany János, mondom, hogy a polgári mérték szerint egy hívő ember volt, de ezekben a nagy verseiben miről panaszkodik? Hogy talán volt benne hit a gyermekkorában, az ifjúkorában? Talán valamikor volt benne hit, de most már nincs hit, és nem is reménykedik abban, hogy lesz benne hit. Az első vers, mondom, ezek tragikus nagy versek, egy elégikus költőnek az elégiákból a tragikum húrjaira szerelt művei. Az első vers az évek, ti még jövendő évek. Mind a három vers időszembesítő vers. A címükben is benne van, ugye az első vers az évek, ti még jövendő évek lesz, a második a visszatekintés, a harmadik meg a lejtő. Mind a három vers Arany János költészetének a csúcsához tartozik. És mind a három vers időszembesítő verstípus. Évek, ti még jövendő évek, kiket reményen megtagad, előlegezni miért siettek hajam közé ősz szálakat. Ugye a vers 1850-ben íródott, hát igen, mondjuk akkor Arany mennyi is volt, tehát 33 éves volt, hogy akkor vannak-e valakinek ősz hajszálai, hát éppen lehetnek, de 33 évesen az ember mégse idős, vagy mégse aggastyán. De amit a vers elmond az, hogy ő lelkileg aggastyán, ő lelkileg kiégető, ő neki nincs hite, ő nem reménykedik abban, hogy az élete megújulhat. Olyan az élete, mint egy kiszáradt, mint egy hajdan vidorfa, érdekes szép jelző, ami kiment a magyar nyelv használatából, mint vidorfa, ami most már kiszáradt, és a múlt elmerült, és a remény nem maradt meg a múltban, és hogy deresedik az embernek a haja, és jönnek előre és előre az évek. Ugye azt mondja itt Arany, a negyedik versszakban lesz egy nagyon híres szentencia, ami azóta szinte szállóigévé is lett. Úgy van, nem évek száma hozza, nem mindig a vénkort elé. Tehát nem az évek hozzák a vénkort, hanem az embernek a belső elfásultsága. Ugye Arany János a maga költészetét is a fásult kebel költészetének nevezte. Az ő egyik különleges jelzője a költészetében a fásult. Fásult. Azért is ad visszhangot az utóbbi 100-150 évben Arany költészete, mert hát az emberiség is egyre inkább megfáradt, a magyarság is egyre inkább megfáradt, hogy ne mondjam, fásult. Fásult. És a vers tragikus zárással zár, az évek, ti még jövendő évek, tehát mondom, 33 éves ekkor Arany, persze a vesztett szabadságharc után vagyunk, Magyarország történelmének egyik mélypontján, nemzeti mélypontján is, de ott látjuk a sztoikus tartást, hogy én, aki szomorú vagyok, nekem, aki bánatom van, és a bánatomra nincs megoldás, boldogtalan vagyok, és hit, remény, szeretet, ezek számomra már beláthatatlan dolgok. És aztán a tragikumot azzal fokozza Arany, ez nagyon jellemző rá, hogy felszólítja magát, hogy ne szomorkodjék, hogy ne legyen fásult. Így fejeződik be a vers, hogy szűnj meg panasz, ne háborog szív. És úgy gondolnánk, hogy most valami emelkedés jön. De ezt Arany csak azért csinálja, hogy még inkább lefelé menjen. Azt mondja, szűnj meg panasz, ne háborog szív, bűnöd csak egy volt. És most mit tetszen gondolni, mi következik majd? Mi volt ez az egy bűn? Szűnj meg panasz, ne háborog szív, bűnöd csak egy volt. A jellegzetes sztoikus eszme következik, bűnöd csak egy volt, az erény. Mert itt ezen a földön, akik jók, akik erényesek, azok szenvedik a legtöbbet, és azokat szorítják leginkább félre. Jellegzetes sztoikus magatartás. Ugye a kereszténység is tudja azt, hogy azok az emberek, akik tisztán és igazán akarnak élni, azok rettentő nagy üldöztetést és megnemértést kell, hogy elszenvedjenek. Ezt a Biblia is tudja, de a Biblia azt mondja, hogy vessed az Úrra minden terhedet. Vagy a Biblia azt mondja, hogy ha titeket gyűlöl a világ, mondta Jézus, akkor tudjátok, hogy engem elébb gyűlölt nálatoknál. Tehát a kereszténység és a sztoicizmus is itt ég és föld. Mind a kettő látja ugyanazt a problémát, hogy az igaz embereket itt a földön kegyetlenül megszólják, irigykednek rájuk, üldözik is, ha kell őket. Ezt mind a kettő látja, de a sztoicizmus azt mondja, hogy hát igen, azért, mert én jó vagyok, mert becsületes akartam lenni, és tényleg Arany János, hadd mondjak egy zárójelbe egy kis anekdotát is róla, Arany János tényleg a becsületnek a mintaképe volt. Amikor megválasztották az akadémia főtitkárának, és nem tudom én, pár fillérrel akarták emelni a fizetését, nem engedte, soha nem engedte, mert ő a nemzetért is úgy akar dolgozni, mint ma a legjobb keresztény, hogyha a közösségért és a gyülekezetért dolgozik, és nem egy fillért nem fogad el, hanem még adni akar a közösségének. Szóval azért ezt is tudjuk aranyról, hogy voltak itt a Duna-Tisza közén ilyen emberek, akik nem arra mentek, hogy ő nekik nem tudom én miük legyen, miük ne legyen, a legszerényebb, legpuritánabb valóban arany a kálvinizmus legigazabb szárnyának, a puritán szárnynak volt ilyen szempontból a magyar megtestesítője, aki az élete végéig minden filléről följegyzést készített, hogy azt mire adja ki, mert nem szórta a pénzt. És nem arra használta fel sem a költői tehetségét, sem a tudósi tehetségét, mert arany nagyon nagy tudós is volt. Például az, hogy Magyarországon ma verstan van, az Arany Jánosnak köszönhetjük. Mert a verstannak az alapjait is ő rakta le. Vagy hogy megmaradt józan, egyszerű parasztembernek, és jó, hogy megmaradt, és bizonyos tudományokat mély megvetéssel kezelt, ilyen volt például a pedagógia. Sok vigasztalást merítettem egyetemi éveim alatt, amikor rettenetes pedagógiai előadásokat kellett hallgatni, és Arany János az akadémián egy kis papírfesznikre felírogatott dolgokat, például ezt szoktam én is mondani előadások közben, amit Arany felírt, ó, jaj, ez a nevelészet, csak piánó nevelészet. Ez a két sor nekem maga volt a vigasztalás. A balzsam cseppe, hogy Arany mondja az egyik versében, balzsam cseppe, hogy ó, jaj, ez a nevelészet, csak piánó nevelészet. Mondom, jó van, ezt nem csak én látom így, hanem Arany már 100 éve megírta, tehát most ezt kihúzzuk, lesz, ami lesz, végighallgatjuk, és majd túljutunk rajta. Szűnj meg, panaszt, ne háborog szív, bűnöd csak egy volt az erény, ha veszteség ennek jutalma, jajgassak-e, hogy megnyerém? Nagy sorok, nem? Bűnöd csak egy volt az erény, ha veszteség ennek jutalma, tudnék, az erénynek a jutalma veszteség, jajgassak-e, hogy megnyerém? Vigasztalásul annyi szenved, és szenved nálam annyi jobb. Az egy csodálatos sorok. Hogy vigasztalja magát, hogy nem én vagyok a legnagyobb kárvalott, mert talán még jobbak is, nálam sokkal jobb emberek is szenvednek. Bizonyos pontokon a sztoicizmus és a kereszténység nagyon is érintkezik. Ezért mondtam önöknek, amikor a sztoicizmus kezdtem kicsit jellemezni, hogy a sztoicizmusnak vannak fényoldalai és vannak árnyoldalai, mint minden eszmerendszernek persze, de ez egy kimondott fényoldal, amit itt kifejt, hogy jajgassak-e, hogy megnyerém vigasztalásul, annyi szenved, és szenved nálam annyi jobb. Miért ne én is? Porszem. Akit a sorskerék hurcol, s ledob. Hát, hogyha nem lenne ez az utolsó sor, hanem csak mondjuk azzal fejeződne be, hogy hát igen, nálam jobbak is szenvednek. Meg mi vagyok én egy kis porszem? De a végén azt mondja, hogy akit a sorskerék. Ugye jön ez az indiai görög motívum, jön ez az ixion motívum, amit már Vörös Marti is annyit használt a versében, amikor az embert oda kötözik egy kerékhez, ugye, aminek hát persze messze mély előtörténete van az ókorban, a középkori kerékbetörésekben, embereket oda kötözni egy kerékhez, és akkor viszi az írtózatos különben, ez a sorskerék, hurcol és ledob. Hát mi marad az emberből, ha hurcolja a sorskerék és ledob? Hogy testileg is csak cafatok, de lelkileg is semmi. Nagyon mélyen tragikus vers ez. Nem is tudom, hogy Arany miért szokták elégikus költőnek nevezni, általánosan csak elégikus költőnek nevezni. A magyar költészetben nem csak Vörös Martinak vannak tragikus versei. Amikor azt mondja Vörös Marti, hogy kívánságom az, hogy vesszen ki a világ, s pusztuljon ki az utolsó faig. Ugye Vörös Marti Emlékkönyve című versében épp egy hölgy emlékkönyvébe írt, hogy kívánságom pusztuljon ki a világ, pusztuljon ki az utolsó faig, de Aranynak is vannak ilyen tragikus versei. Nézzük meg most az egész verset, és utána egy 2 évvel későbbi Arany verset fogunk tanulmányozni, ami szinte megszólalásig ugyanarról a tárgyról szól, de oszlik majd egy kicsit már a felhő abban a versben. Az lesz a visszatekintés. Most viszont évek, ti még jövendő évek.
Arany János, évek, ti még jövendő évek. Évek, ti még jövendő évek, kiket reményem megtagad. Előlegezni miért siettek hajam közé ősszálakat? Miért vegyülget íj korán e lombok közé sápat levél, emlékeztetni a vidorfát, hogy majd kiszárad és nem él? Nem evvel tartoztok ti nékem, kaján elődötök a múlt, adós maradt sok szép örömmel, míg szer fölött is oszta bút. Ennek kamatját jó reményül, fizessétek le most nekem, ki tudja úgy is, érem én azt, hogy a tőkét fölvehetem. Vagy éppen azt jelenti-e hó fürtömre, mely szállomni kezd, hogy bár rövid volt vége, vége nyaramnak, s a tél berekezd. S hogy meg ne essék szíve rajtam, ha jókor meglep a halál, azért kell, mint az ősz kalásznak megérnem a sarló alá. Úgy van, nem évek száma hozza, nem mindig a vénkort elé. Kevés esztendők súlya szint úgy legörnyezt a mély sír felé. És nékeme földön teherből, bánatból rész jutott elég, azzal fölérő boldogságot hiába is reménylenék. Ah, vén vagyok! Tapasztalásom tárháza megtelt gazdagon. Ott van romok közt életemnek vezére, széttört. Így gyűjteménynek birtokában az ifjú, hogy ne volna vén. Szétnézek, és többé körültem nincs a nehány kedves barát. Aggódtatóan rám függeszti szemét egy könnyező család. Eleget éltem, hogy utánom emlék maradjon itt alant. Emlékül ínséget hagyok, se két vagy három boldogtalan. Szűnj meg, panasz, ne háborogj szív, bűnöd csak egy volt, az erény. Ha veszteség ennek jutalma, jajgassak én, hogy megnyerém. Végasztalásul annyi szenved, és szenved nálam annyi jobb. Miért ne én is, porszem, akit a sorskerék hurcol, s letol.
A másik aranyvers, mert említettem, hogy ebben az évben tényleg egy kicsit próbáljunk egy költőt megismerni, megérteni. Számomra az egyik legnagyobb aranyvers az Örök zsidó mellett, ami majd a következő előadáson fog felhangozni, ez a visszatekintés. A visszatekintésbe arany tényleg a bölcsőig megy vissza. Kezdi a gyermekkoron, kezdi azon, hogy elindult az életben, de az életben a legkezdetibb öneszmélés napjaitól sem talál tulajdonképpen megnyugvást és boldogságot. Ezt a részt egy döbbenetes kép zárja le, azt mondja, hogy az ifjúság szép kertjébe vaskorláton néztem át. Előttem ott volt a szép világ, az nagy lehetőségek, de mint egy gyerek, amikor benéz egy kertbe, és ott a vaskorláton átnézve, nem is annyira a kertet, meg a sok szép virágot látja, hanem a vaskorlátot. Szóval azt látta a világban, hogy ő nem mer élni. Itt a világon minden bizonytalan, itt nem lehet belevágni valamibe, mert az nagyon, nagyon kétséges annak az eredménye, és nagyon, nagyon bizonytalan. Kezdi a boldogsággal. Boldog szeretett volna lenni. Azt mondja, hogy félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani, Késő volt, a rázkódáskor mind lehultak szirmai. Döbbentes képeket talál Arany, hogy úgy valaki le akar venni egy rózsát, sokat tétovázik, és mikor leveszi, a legfinomabban leveszi, mégis szétmegy az egész. Döbbentes finom, apró, de mégis jelentőségteljes képek. Keresém a boldogságot egy nem ismert idegent. Micsoda nagy sorok ezek. Keresém a boldogságot, mint egy nem ismert idegent. Jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Ugye? Tehát, hogy az ember, aki boldog akar lenni, és közben pedig elszalasztja azokat a boldogságokat, amiket talán valaki akar adni neki, tehát mindenki a maga szempontjából akar boldog lenni, és közben elszalasztja a valódi boldogságokat. Azért nagy a mi reformkori költészetünk, mert csak a boldogságról három olyan nagy vers szól a magyar irodalomban, amiért egy más nemzetnek az olvasója megnyalhatná a 10 ujját. Ez a Vörösmartinak a Csajági Laurának írt verse, tehát a Merengőhöz. A második a Petőfinek a Világosságot című verse 1847-ből, és harmadik ez a Visszatekintés. Tehát a boldogságról, ami végül is az ember életnek a legfontosabb kérdése és a legnagyobb célja. És aztán utána a boldogság után, amit hát így nem tudott levenni, mert készült rá, és amikor leszakította, akkor mind lehult, azt mondja, vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat. Tehát, hogy ahogy megjelenik egy másik fő életérték, a szabadság. Tehát nem tudom, hogy érzékelhető egy sztoikus ember, ahogy mégiscsak az igazi emberi értékek után vágyódik, de ezeket nem tudja elsajátítani, nem tudja ezeket megszerezni. És aztán utána azt mondja, hogy álmaim is voltak, ó én ifjú álmaim. Tehát az egész lelkesedés, az egész életnek való nagy felbuzdulás, ugye ez is romba dőlt. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett, nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet, kiveszi le vállaimról. Döbbenetes zárás, Arany a versépítkezésnek a mestere, nem vagyok erős meghalni, mikor halnom lehetett, nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet, kiveszi le vállaimról. Ugye érezzük, hogy egyre inkább mélyül ugye az üdesség, a fiatalság, a boldogság, a függetlenség, az álmok mind elvesztek. Nem tudja, a másik versben megütötte el fülüket, hogy mit mondott ki olyan nagyon határozottan. Ott egy szakadt fonál, ez a hit. Egy csonka, a horgony, a remény. Szakadt fonál a hit, csonka, horgony, a remény. De ezután ez a visszatekintés valahogy mégiscsak irányt változtat, és különben ugyanolyan verstípus, mint az előző, Arany Jánosnak a kedvelt verstípusát idézem, már a második vers is ebből áll. Arany Jánosnak a kedvelt verstípusa a 7 strófás 8 soros volt. 7 strófás 8 soros, vagyis 56 sor, amiben a maga elégikus bánatát, sztoikus rezignációját a legjobban ki tudta fejezni. Itt viszont mondom, a vers egy nagy változtatást vesz a vers végén, amikor egy harmadik nagy fogalom jut az eszébe, vagy negyedik. A boldogság, a függetlenség, az álmok után a szeretet. Arany János a szeretetről. Ez az utolsó verszak. Hogy valamiért talán még érdemes élni, amiért ne legyek öngyilkos. Valamiért talán még érdemes élni, ami talán megváltoztathatja az életemet. 1852-es a visszatekintés, Arany 35 éves.
Arany János, visszatekintés. Én is éltem. Vagy nem élet születésen kezdeni, és egy néhány tized évet jól rosszul leküzdeni. Én is éltem. Az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Első nap is oly borultan hajol a reám az ég, s hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudni. Soha se bírám teljébe örömeim poharát, az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani. Késő volt, a rázkodáskor mind lehultak szirmai. Keresém a boldogságot, egy nem ismert idegent. Jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat, nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat, mint a vadnak, mely hálóit el ugyan nem tépheti, de magát, míg hánykolódik, jobban behömpölygeti. Álmaim is voltak, voltak. Ó, én ifjú álmaim, rég eltűntek, szétfoszoltak, mint a köd a szél szárnyai. Az az ábránd elenyészett, az a légvár füstgomoly, az a remény, az az érzet, az a világ nincs sehol. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni e rám szakadt életet. Kiveszi le vállaimról, de megálljunk, ne még. Súlyos a teher, de imhol egy sugár előttem ég. Szende fényű, szép szövetnek, mely egyetlen egy vigasz, szerelemnek, szeretetnek holdvilága, te vagy az. Elkísérsz-e? Ó, kísérj el, nincs oly messze, síromig, s fátyolozd be derűs éjjel, aki majd ott álmodik.
Ugye ez nagyon nagy vers, kár, hogy nem tanítják az iskolában, meg máshol sem. No de hosszú kirándulásunkat még egy aranyverssel tetézzük meg, de ez rövid vers lesz. Rövid vers 1857-ből, tehát arany ekkor 40 éves, és ez a Lejtőn. A magyar költészetnek egy hasonlíthatatlan nagy darabja. Már maga a kezdés olyan, hogy nem nagyon írtak magyar földön ilyen verskezés, száll az este, holló szárnya megrezzenti ablakom. Ereszkedik lelkem árnya, elborong a múltakon. Többenetes kezdés. Amilyen egyszerű, száll az este. Csak egy egyszerű inverzió. Holló szárnya megrezzenti ablakom. Itt már ugye kezdődik a névátvitel, kezdődnek az átvitt értelmű kijelentések, de az egésznek a hangulata, hogy még semmit nem mond önmagáról, csak az ablakról tudjuk, hogy ő van az ablakon belül. Kívül a sötétség rátelepedik a földre, belül ő pedig magányos. Az elmúlt két versben is mit láthatunk, a sztoicizmus alapérzését, egy bűnöm volt az erény, és a másik a fájdalom és az önsajnálat. Hát itt megint a sztoicizmus és a kereszténység átlósan ellentétes egymással, mert a kereszténységben, a krisztusi tanításban azt látjuk, hogy az ember soha ne sajnálja önmagát. Az embernek van, aki segíti vinni a terheit. Az az ember, aki ezt nem érzi, hogy valaki van, aki mindenben segít, aki nem hagyja az embert egyedül, az valóban egy szívszorító helyzetben van, ezért is szívszorító aranynak a helyzete. Ha Arany János olyan lett volna, mint mondjuk Villon, vagy nem tudom én, valami Csokonai Vitéz Mihály-szerű kicsit hegyke, kicsapongó, az életet két oldalán égető és nagyon gyorsan a világról eltávozó ember, talán könnyebben megértenénk, mert hát ezek az emberek ilyenek voltak. De mitől aranynak ez a nagy fájdalma, ez a nagy keserűsége, ez a nagy vigasztalhatatlansága? Azt hiszem, a sztoicizmusából következik, vagyis abból, hogyha az ember az erényt nem az Istennek tulajdonítja, hanem önmagának, akkor óhatatlanul fellép az emberben az önsajnálat, és az önsajnálat húzza lefelé az embert. Ez az, ami a hitet is, a reményt is, tulajdonképpen a szeretetet is kioltja. Ez az, amiben a lejtőben ír arany, és ő nagyon is jól tudta, hogy lejtőn van az élete, hogy egy sötét szál az este, holló szárnya megrezzenti ablakom, ereszkedik lelkem árnya. Ez a félelmetes lelki valósága, az önsajnálat, a kicsit megbántottság, sértettség, elborong a múltakon, borongás. Az egész vers megint időszembesítő verstípus lesz, visszanéz, fiatalkor, elmaradt a hit, remény, ugyanazok a témák, amikről itt eddig is hallottunk az elmúlt két versben, és ahogy a vers kezdett hatalmas, a vers befejezése megint hasonlíthatatlan. Ahhoz az emberhez hasonlítja magát, aki éjszaka bemegy egy vízbe, folyóvízbe, és megy, és talaj is bizonytalanul van a lába alatt, és sötét is van, mint ki éjjel vízbe gázol, s minden lépést óva tesz. Döbbenetes kijelentések. Mint aki éjjel vízbe gázol, s minden lépést óva tesz. Megszólal a vers, több időm nincs aranyjal foglalkozni, de a nagy kérdés néhány napja is föltette nekem valaki, hát miért foglalkozzam én ilyen költészettel és ilyen költővel? Hát ettől még inkább depressziós leszek. Hát tönkre megyek, nem elég nekem még ez. Kedves hallgatók, biztos feltételezik rólam, hogy nem akarom önöket depresszióba hajtani, legalábbis eredendő szándékaim nem ezek. Ha olykor-olykor egy-egy futam erejéig talán az érezhetne, hogy kicsit mélyebb az azonosulásom bizonyos költőkkel, nem azért mélyebb, mert egyetértek velük, hanem azért mély, mert azt gondolom, hogy először valakit meg kell érteni, és utána tudunk távolságba jutni az illetőtől. Én úgy gondolom, hogy az ilyen költészet, mint Arany János költészete, amolyan kutyaharapás szőrével gyógyszer, ami megtanítja az embert arról, hogy csak ebben ne menjen bele az ember, csak ezt ne válassza az ember, csak így ne éljen az ember, mert előttem valaki, aki ettől szenvedett, aki a lelke mélyét feltárta, és őszintén, leplezetlenül itt áll előttem évszázad távolából, és elmondja, hogy ő ezt érezte, ő ezt a tapasztalatot élte át, szóval, ha jó van bennünk, azt nem magunknak tulajdonítsuk, mint a sztoikusok. Ha a jóért nem kapunk jót, akkor a bánat ne égessen az önsajnálatig. És hogyha túléltük ezeket a sérelmeket, és a sorskerék még mindig hurcol és nem dobott le, akkor ezt pedig tulajdonítsuk valakinek, aki igenis valamit szeretne adni az embernek, és most fogunk majd visszatérni Zákeushoz, hogy mit. Mert ki lehet emelkedni ebből az állapotból? Természetesen én nem tudom, hogy Arany János milyen lélekkel élt és halt meg. Ezután neki még 25 éve volt az életben. Ezek a legnagyobb versei, az 50-es években írt versei, aztán a balladák, aztán hát az őszikék az élete végén, azok már nem olyan nagy versek, illetve a négy sorosai, azok nagyon nagy versek. Az első előadáson említettem azokból, az ezévi első előadáson a négy sorosaiból. Itt Arany Jánostól el kell búcsúznunk, de én úgy gondolom, hogy nem célszerűtlen Arany Jánossal foglalkozni. A következő előadáson meg fogják hallani az egyik legnagyobb aranyverset, amelyben a reménységnek, az Isten irgalmasságába vetett, az Isten könyörületességébe való kapaszkodásnak egy hatalmas nagy darabja lesz, az örök zsidó, ami nyelvileg is a magyar költészetnek is az egyik legnagyobb verse. Én megelégszem azzal, ha valaki ezek után azt mondja, hogy ennyi, hát én nem is ismertem aranyt. Hát ez az ember is itt élt és küzdött ugyanúgy, mint mi, ugyanolyan fájdalmakon, nehézségeken, hitvesztésen, reménytelenségen ment át, de éppen az ilyen költő példázza azt, hogy az embernek csak ebben van boldogsága és előrejutása, mi nekünk embereknek valóban kevés a rosszal ellenségeskedni, a jóra szomjózni, és megváltozni, megtérni valakinek a segítségével. Na, itt majd a fonalat visszaöltjük Zákeushoz, most azonban figyeljünk jól, mert ez a rövid kis vers a lejtőn megint csak a magyar költészet csúcsaihoz tartozik.
Arany János a lejtőn. Száll az este, holló szárnya megrezzenti ablakon. Ereszkedik lelkem árnya, elborong a múltakon. Nézek vissza, mint a felhő áthaladt vidékre néz. Oly komor volt, oly zöldellő, oly derült most az egész. Boldog évek, ha ugyan ti boldogabban folytatok. Múltam zöld virányos hanti, hadd merengek rajtatok. Bár panasszal, bár sohajjal, akkor is szám telvelőn, kevesebben volt egy jajjal, hittel csüktem a jövő. Most ez a hit, néma kétség. S minél messzebb haladok, annál mélyebb a sötétség. Vissza sem fordulhatok. Nem magasba tör, mint másszor, éltem lejtős útja ez. Mint ki éjjel vízbe gázol, s minden lépést óva tesz.
Nagyon is egyszerűen térünk vissza a Zákeushoz. Arany azt mondja, hogy hittel csüktem a jövőn. A hittel nem a jövőn kell csüggeni. Aki hittel csügg a jövőn, az a saját maga álmait vagy illúzióit akarja látni a jövőbe. Hittel csüggni más valakin kell. Itt térünk vissza Zákeushoz. Ő nem hitt a jövőben, ő valakiben hitt, aki meg tudja változtatni az életét, tehát meg tudja változtatni a jövőt. És a Zákeus ezt a hitét így fejezte ki, Lukács 19. fejezet 8. verse szerint. Zákeus pedig előállván mondta az Úrnak, Uram, íme minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Mondta pedig néki Jézus, ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia, mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Kedves hallgató, ki volt ez a Zákeus? Mondtam, hogy a beszédéből ismertetik meg az ember, és az ember valóban a beszédéből ismertetik meg, már pedig abból a beszédéből, ahogy számvetést végez az ember, ahogy valamivel szembefordul, és valamivel azonosul. Ez tulajdonképpen az életünk. Valamivel szembefordulni, és a jóval, az igazzal azonosulni, ez a Biblia szerint a megbánás. Ami Zákeusban volt itt Jerikóban, az az igazi megbánás mintapéldája, és így felírtam a táblára, hogy az igazi megbánást miről lehet felismerni. Az igazi megbánásnak mindig három jellegzetessége van. És egyik jellegzetesség sem igazi az a megbánás. Az igazi megbánás először is egy őszinte megvallásával kezdődik azoknak a bűnöknek, amiket az ember elkövetett. Az őszinteség, a leplezetlenség, a félre magyarázás nélküliség, tehát az, hogy az ember szembefordul önmagával, és szembefordul a múltjával, és a visel dolgaival, ha ez nem következik be, akkor nem beszélhetünk megbánásról. ennek nyilvánvalóan ki kell fejeződnie. Legnagyobb kifejeződése az 51. és a 32. Zsoltár a Bibliában. Dávid egy nagyon súlyos bűne után jutott igazi megbánásra. És az igazi megbánást ő nem azt mondta Dávid, mint bocsánatot kérek a mai emberek és mai vezető emberek, akik ugye naponta beszélnek, és hát az emberek, mivel lusták vagyunk és tunyák, mindig ugye hallgatjuk, hogy a nagy emberek mit beszélnek rádióban, televízióban. Feltűnt nekem, hogy Magyarországon hogy szokás megbánni a rosszat, a bűnt, a múltat. Az utóbbi években egy új szót kellett megösmernem. Ez a következő. Elhatárolódom attól. Elhatárolódom attól, amit tettem. Nem mondom, milyen érdekes dolog ez, elhatárolódom. Mit akar ezzel mondani? Ez most megbánás? Vagy azt mondja, hogy tulajdonképpen ő akkor is jól csinál, de hát most egy magasabb szintre jutott az élete? Vagy most határt vont, és akkor... De tetszenek tudni ma az emberek azt, hogy ez jó, vagy rossz, vagy igaz, vagy hamis, ezt így nem szokták mondani, elhatárolódom attól. Dávid mit mond az 51. Zsoltárban? Azt cselekedtem, Istenem, a szemeid előtt, ami álnokság volt. Én egy álnok dolgot csináltam. Gonosz voltam. Álnok dolgot tettem. A soha, de soha nem jutnak az emberek igazi megbánásra, amikor nem tudják őszintén rossznak látni a rosszat, még akkor is, hogyha ők követték el. Ha ezt nem látja az ember, addig mindig csak magyarázkodik, igazolja magát, határolódik. Az igazi megbánásnak az első vonás az, hogy az ember valamit beismer. Ugye eddig eljutott még Saul király is, meg még Júdás is, szóval igaz az, hogy a mai világban a nagy tekintélyek még a Júdás szintjéig sem jutnak el. Mert a Júdás is azért egy szint, nem? Mert Máté evangélium a 27. fejezete szerint Júdás azt mondta, amikor visszavitte a 30 ezüstpénzt, vétkeztem, mert elárultam az ártatlan vért. Hát azért Júdás nem azt mondta, hogy kérem, elhatárolódom attól. Elnézést, de ezt azért mondom, és nem akarom nevesíteni a dolgokat sem politikai, sem egyházi berkekben, a kicsitől a nagyig, hogy itt mitől határolódnak el, amikor ugyanazt csinálják, mint annak előtte, csak éppen a köbön. Tehát ez az első dolog, hogy ha az ember őszintén valamit nem val meg, akkor nem tud megtisztulni attól a régi dologtól, tehát akkor nem is várható, hogy az életében valami fordulat következzék be. De ez még nagyon kevés. Ez még nagyon kevés. Most jön egy újabb fokozat. Jóvá akarjuk-e tenni? Mert Zákeus nem azt mondta, hogy hát igen, uram, én hát egy rossz, egy nagyon kapzsi ember voltam. Összeharácsoltam, itt van ez a nagy ház, meg minden össze, de nagyon bánom. Folyik a könnyem, nagyon bánom. Hát nem ezt mondta Zákeus. Zákeus azt mondta, hogy amennyire csak lehet, mert ugye mindent nem tudunk jóvá tenni, de a jóvátétel bőséges legyen. Vagyonom felét, és aki jelentkezik, négy annyit. Nem visszaadom neki a lopott holmit, és örüljön, hogy visszanyerte nagy nehezen tőlem. Nem azt mondom, hogy adjon be kérvényt, aztán majd a Duma meg az Alkotmánybíróság jóvá hagyja, és Magyarországra a rablott műkincsek majd 25 év után visszakerülnek. Na te csak úgy, mert tegnap mondta be a rádió, csak úgy a nyelvemre szaladt, de minden nap olvashatunk ilyenekről. Állítólag megvallanak dolgokat, bevallanak emberek bűnöket, de jóvá tenni? Jóvá tenni? Hát az, hogy mondjam, az már nem is ismerős, nem is még annyira sem, mint hogy elhatárolódom. Tehát Zákeus nem azt mondta, hogy ő most milyen nagy bűnös, és verte a mellét, hogy mennyit kell vezekelnem, vagy milyen penitenciát szabsz rám, uram, hanem Zákeus azt mondta, és miért mondta ez Zákeus? Most egy nagyot mondott Zákeus, mert vagyon a fele, hát azért az tetemes. Ki az, aki ma azt mondaná Magyarországon, kérem, hogy a vagyonom ennyi, mondjuk 100 millió, 50 milliót rögtön visszaadok. Nem tudom, hogy mikor tetszenek majd ilyesmit olvasni az újságokban. Nem tudom. De Zákeus ezt miért mondta? Itt egy nagyon fontos dologra hívom fel a figyelmet. Mózes könyveiben Isten elmondta, hogy ha valaki beismeri a bűnét, akkor utána a kárpótlás az hogy nézzen ki. Ezért tessenek olvasni Mózes második, negyedik és ötödik könyvét. Én ezt nem fogom elmondani részletekbe menően, csak annyit fűznék hozzá, hogy a legkisebb jóvátétel az az egy ötöddel való megtoldása volt a kárnak. A legnagyobb jóvátétel meg a négyszeres, amit itt Zákeus mond. Tehát Isten azt parancsolta meg a zsidó népnek, hogy ha valaki már szembefordult a rossz dologgal, amit elkövetett, utána ne késlekedjék a jóvátétellel, de abban a jóvátételben fejeződjék ki, akár anyagi természetű, akár lelki természetű, hogy a másik embert, akit megkárosított, az a másik ember érezze, hogy fölével együtt adja vissza az illető dolgot. Ha valaki mondjuk pénzt kért kölcsön, és nem adta vissza, és most megadja a 100 forint helyett, ne 100 forintot adjon, hanem 120 forintot. Ha valaki elvitte a másik embernek az állatát, ugye a mózesi törvények elmondták, hogy ha lopta, ha kölcsön kért, és nem adta volna vissza időre, tehát ez egy nagyon pontos jogi gyűjtemény volt, akkor az pontosan kárpótolja a másik embert. Mert a másik embernek egyrészt nélkülöznie kellett azt a pénzt, vagy vagyontárgyat, vagy valamit, másrészt pedig az a másik ember lelkileg is esetleg megkeseredett azzal szemben, aki vele ezt csinálta. Tehát ezt testileg, anyagilag is kárpótolni kellett, de lelkileg is kellett érezni annak a másik embernek, hogy most már az illető megváltozott, hát ha megváltozott, annak csak ki kell fejeződnie, nem? Ha nem úgy fejeződik ki egy megváltozás, hogy kénytelen kellett, már loptam egy autót, majd két év múlva visszaadom. Hát ez nem kárpótlás, ez nem jóvátétel. Ami ma van a világunkban, az valóban egy nagy cirkusz. Nyugaton, keleten, északon és délen ez egy hatalmas cirkusz, erkölcsi értékek és mértékek nincsenek, az emberek megkárosítják a másikat, vígan és dalolva tesznek olyan dolgokat, amelyek égbe kiáltó bűnök. Ugye a Biblia nem csak a gyilkosságot nevezi égbe kiáltó bűnnek, hanem például azt mondja a Szentírás, hogy a méltatlanul visszafogott munkabér is kiált az égre. Hát csak az a rossz dolog, amikor valakit már meggyilkolnak, az nem rossz dolog, hogy hónapokig nem adnak neki pénzt, vagy ott hagyják a nehézségben, és így járnak el vele. És hogyha valaki ezt tette, akkor utána a jóvátétel az az, hogy elmegy az a bíróság elé, és nem hajlandó vallani, mert személyiségi jogaira hivatkozik. De közben aztán elhatárolódott. És kedves hallgatók, azt kell, hogy mondjam, hogy még ez is kevés a megbánáshoz. Mert hogyha én tulajdonképpen valakit megbántottam, megkárosítottam, valakinek fájdalmat szereztem, őtőle is messze menően bocsánatot kell kérnem, és ez az első két dolog. De hogyha valaki nem jut el a harmadik dologig, a harmadik vallomásig, akkor újra kezdődik majd minden az életében előről. Ha valaki nem úgy tekinti a rossz dolgot, mint ezzel, az életnek és a szeretetnek a teremtőjét károsította meg leginkább. Mert Isten nem azért teremtett meg bennünket, hogy öljünk, pusztítsunk, raboljunk, lopjunk. Isten azért teremtett bennünket, hogy éljünk, gazdagítsuk az életet, és segítsünk másoknak is a szükségleteikben. Tehát ezért mondja Dávid a híres 51. Zsoltárban, egyedül te ellened vétkeztem. Egyedül te ellened vétkeztem. Soha nem értettem különben, még vizsgálat tárgyává nem tettem, hogy mi is a megbánás a Biblia szerint, mert mi az, hogy egyedül te ellened vétkeztem? Hát ugye Dávid tudjuk jól azt, hogy elvette a fele barátja feleségét, ez Becsábé volt, megölte a férjét, ez Uriás volt. Hát ez miért mondja ezt a Zsoltárban, hogy Istenem, egyedül te ellened vétkeztem? Hát vétkezett a Becsábé ellen, az Uriás ellen, a családjuk ellen, a nemzet ellen, de hogy Isten ellen vétkezett volna, ez most hogy jön ide? De aztán az ember megérti, hogy minden bűn végső soron kinek az arcán csattan. Minden életrombolás az élet alkotójának az arcán csattan. És igazán eljutni az őszinte megbánásra csak azt tud, aki el tudja mondani azt, hogy igen, hogy mondja Pál a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, hogy az ember a maga kezével feszíti keresztre az Istent. Amikor Krisztust meggyilkolták, amikor Jézus áldozatul adta az életét, abban az is kifejeződött, hogy mi emberek tulajdonképpen a sok rossz végső következményeképp, amikor az Isten közénk jött, mi nagyon könnyen irigységből, hatalomféltésből, gyávaságból, stb. Megalkuvásból az Istent eltettük lábalól. Felfeszítettük az Istent. Ha valaki látja azt, hogy az Isten halálába került az, hogy az Isten megbocsáthat nekünk, és az Isten vállalta a halált is az emberért, azt tud igazán megkeseredni, és ez a megkeseredés, ez az Isten szerinti szomorúság ad az embernek erőt ahhoz, hogy máskor ne kövessen el bűnt. Ha csak a másik embertől kérek bocsánatot, az kevés. A másik embertől bocsánatot kérni az annyi, mint rendezni egy kapcsolatot, ami rossz lett a bűnöm következtében, de ha Istentől kérek bocsánatot, Isten tud erőt adni ahhoz, hogy máskor ne kövessem el a rosszat. Ha egy ember megbocsát nekem, az nagyon jó leső érzés, de egy emberi megbocsátásban ilyen erő nincsen, hogy máskor ne kövessem el a rosszat. De amikor én látom azt, hogy ez az Isten halálába került, az Isten ezt vállalta az emberért, akkor nyer az ember egy olyan elszánt szembefordulást a rosszal. Valami olyan eltökéltséget, hogy én tovább nem akarok így élni. Ezt az Isten tudja kiemelni az ember életéből gyökerestül, amit bűnnek nevezünk. És ezért mondja azt a Szentírás, mondom ebben a két Zsoltárban, például a 32. Zsoltárban, hogy amíg nem tettem meg ezt, addig megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Bevallottam vétkeimet az Úrnak, elvette rólam bűneimnek terhét. Tehát tulajdonképpen a bűnök terhét elvenni csak az Isten képes. A bűnöket kiemelni az életből, először ezt, aztán azt, aztán amazt, mindegyiket, amivel megundorodtam és amivel szembefordultam, az egyedül csak az Isten képes. És ezért mondja azt a Szentírás, és ezért jó megjegyezni, hogy csak két Zsoltárt olvassunk el, és lehet gyönyörködni ebben az 51. és 32. Zsoltárban, mind a kettőt a legsúlyosabb vétke után szerezte Dávid, hogy csak ez elégíti ki az igazi megbánásnak a bibliai mértékét. Enélkül lehet szó egy sauli, egy júdási megbánásról is, de az nem megbánás, az csak bűntudat. Az igazi megbánás, ami a Zákeusé volt, a Dávidé volt, az a bűn kendőzetlen beismerése, a jóvátétel és az Isten előtti mély megalázkodás, az Istennek való köszönet, hogy Istenem, te ezért jöttél el erre a földre, hogy rendezd az én bűnadósságomat, és én ebben akarok hinni, és ezért nem szeretnék tovább bűnt elkövetni, mert te ezért az életedet adtad. Eredetileg tervem volt az, hogy ezután hozok példákat. Mert azt szoktam meg, hogy sajnos mi emberek nem nagyon gondolkozunk, és a mai világban megbánásnak fogadunk el olyan dolgokat, amelyeknek semmi közük nincs a megbánáshoz. De inkább lemondtam erről, és úgy gondoltam, hogy inkább Arany János költészetét állítom be ennek helyébe, mert nagyon súlyos dolgokat kellett volna elmondanom politikai és egyházi vezetők úgynevezett megbánásairól, többszörös megbánásairól, amelyekben egy morzsányi megbánás nincsen, csak ügyes szólamok és nagy retorika. És a bűnök ugyanúgy tenyésznek tovább, ahogy Jézus Krisztus mondta Máté Evangélium a 24. fejezet 12. versében, hogy amikor a szeretet meghidegül, a gonoszság meg fog sokasodni. A gonoszság akkor sokasodik meg, amikor az emberek nem hajlandók igazán őszintén szembefordulni a visel dolgaikkal. De ilyenkor jusson eszünkbe, mint egy vigasztaló reménység, a Zákeus története. Zákeus iszonyatos életet élhetett, de a Biblia ezt nem ecseteli. Én sem vagyok felhatalmazva, hogy ecseteljem, a rosszba minek merüljünk el. Biblia nem részletezi, hogy ezt a bizonyos vagyona felét hogy szedte össze ez az ember. Elég szerencsétlen volt ő akkor is. Nem részletezi azt, hogy mi az, hogy patvarkodással elvettem. Én is szoktam átmenni derék szomszédaink felé, röszkén többször voltam életveszélyben is. Múltkor is, amikor rám fogta egy szerb vámos a fegyvert, jobbnak láttam eliszkolni, mert szégyen a futás, de hasznos. Szóval látja az ember, hogy a vámosok kezében ma is micsoda hatalom és micsoda erő összpontosul, szinte megittasodnak attól, hogy ők jelképezik az országot. Olyan is, amit jelképeznek, és olyanok is. Múltkor kérném szépen, 9 könyv miatt fogtak rám fegyvert. Amikor visszajöttem ének idején, mondja az egyik barátom, hát elég együgyű vagy te, János, hát nem tudod, hogy a diktatúrában a legnagyobb veszély a könyv. Hát miért nem gépfegyvert vittél át? Ezt könnyebben átengedték volna. 9 könyv véletlenül benne maradt a csomagtartomban, tisztességesen átkutattak, mind a 9-et megtalálták. Én ismertem a szerb törvényeket, a szerb törvények szerint 3 példányt lehet minden könyvből. Régen banános ládányi könyveket vittem, mert bekészítettem ekkora Bibliából is 3 példányt, ekkora Bibliából is 3 példányt, mindenféléből is, hát több 100 könyvet át tudtam vinni, azóta fejlődött a világ. 9 könyv miatt azt mondta a vámos, jól megkülönböztethető nyelven, hogy sokat ugrál akkor. Tehát nem akarom ecsetelni, elég nekünk bepillantani most egy kicsit az életbe, hogy ez a Zákeus milyen lehetett, mint fővámszedő és gazdag ember. De lehetséges ebből a helyzetből is kiemelkedni. Ennek a kiemelkedésnek mindösszesen ennyi a 3 feltétele és kritériuma, amiért az Isten az életét is adta. Kedves hallgatók, beesteledett, elmondhatnánk arannyal, hogy száll az este, hollószárnya megrezzenti ablakunk, de ezért tudunk vetíteni. Nagyon röviden intézném el a vetítést, ha van még egy kis idő, 10 perc a vetítés. Tehát akik távol vannak, azoknak is gondolom jól kivehető történetünk színhelye Jerikó, nem messze a Holtengertől, az észak-nyugati rész tetején, nem messze a Jordántól, és nem messze a fővárostól, Jeruzsálemtől sem. Itt látjuk ezt az utat, amivel elkerülték Samáriát, és a Jordán másik partján mentek az északi országrész felé. A Holtengernek a nyugati partját látjuk, tehát a Jerikótól déli részt, Engedinek a hegycsúcsait, illetve a kőszáli zergét. Mehetünk tovább. A feltárások ma is folynak ezen a vidéken, különösen időszámításunk körüli századokból maradtak itt erődítmények, például itt volt Mahairosz vára, ahol Keresztelő Jánost is kivégezték. Ugye a Holtenger közelről néhány szép kép erről a több mint 33%-os sótartalmú tengerről. Kedves budapesti fotósom járt itt ezen a vidéken, és készített néhány képet. Egyébként Isten szándéka Jerikóval is ez lett volna, a teljes elpusztítás a kánaánita népek szörnyűségei után, de aztán más irányt vett Jerikó története Izrael életében, és később virágzó várossá lett. Ezek azok a hegycsúcsok, amelyek a legközelebb vannak a történetünkhöz, mint legmagasabb hegycsúcsok, Júda hegycsúcsai a Holtenger és Jerikó között. Igen, sajnos papírképek vannak. Festői szépségű vidékek ezek, bár eléggé félelmetesek is. A kumráni barlangok is ezen a vidéken vannak, de most ezeknek a megnézésétől eltekintünk. Csak nagy vonalakban nézzük a vidéket, háttérben a Holtenger, ezek Júda hegycsúcsai, és itt a kép bal oldalán terül el Jerikó néhány kilométerre. Ezekben a barlangokban is elásott kincsek, illetve bibliai korból származó dolgokat fedeztek fel. Tudjuk jól, hogy néhány alapvető dolog tűnt el a bibliai időkből, ilyen például a frigyláda, Ez például a Heródiumnak a magaslata, ma látványosság a Holtenger nyugati, illetve keleti partján, ugye a Masada, és ma is ugyanúgy dolgoznak itt az arabok, ahogy Jézus idejében ugyanúgy tépik a kalászt, vagy gyűjtik össze a gabonát, és ugyanúgy viszik be ezekbe a nagyon szegény kis városságból, ma is harcok dúlnak, és a fegyverek nem csitulnak el, Dániel 9. fejezete szerint nem is fognak elcsitulni. Jézus az egyik megragadó példázatát mondta Jerikóval kapcsolatban az irgalmas samaritánusról, barokkori ábrázolás, hogy ezen az úton agyba félbevert embert az irgalmas samaritánus feltesz a lovára és bevisz a városba egy fogadóba. Nagyon sokszor ábrázolták ezt a jelenetet, ez is a jerikói útnak a veszedelmei közé tartozott, és Jézus ezért kezdte tehát így a példázatát, hogy a történet szerint, mert ezek megtörtént eset lehetett, nem annyira példázat, mint megtörtént eset, és ez az irgalmas samaritánus mindent megtett ezért az emberért, nem csak, hogy az együttérzését kinyilvánítsa, hanem azért is, hogy bekötözze a sebeit. Rembrandt rajza ezt mutatja, hogy ahogy a sebeit olajjal és ugye borral kimossa, és olajjal kötözi, olajjal tisztítja, és viszi a vendégfogadóba, és Rembrandtnak a csodálatos részkarc, ami itt is a könyvek között megvásárolható, azt hiszem 20 forintért, nagyon megragadó részkarc ez, ahogy a fogadóssal beszél a samaritánus, és pénzt is ad az embernek, hogy majd gondját viselje, hogyha ő elmegy. Jézus itt is tanított ebben a városban, szintén Rembrandt metszete, és erről a bizonyos Zákeus történetről az én gyűjteményemben összesen egy feldolgozás, a Merián feldolgozása található meg. A 17. századi protestáns bibliákban jelent meg ez a metszet. Látjuk, hogy Jerikó kapujából vonul ki a sereg, és Jézust követik, és itt van a fügefán fönt Zákeus, ott pedig nyilván egy farizeus, aki vádolja Jézust ott a fa alatt, hogy bűnös emberhez megy be szállásra, és Jézus megáll és szólítja Zákeust. Az emberek arcán vagy a méltatlanság, vagy ott a baloldali sarokban látunk olyan embereket, akik sírnak a megrendüléstől, és egy imára kulcsolt kéz ott annak az asszonynak a keze a bal sarokban. Tehát nagyon jól ábrázolta Merián, nagyon híres protestáns művész volt, aki a Luther Bibliákat Lukács Cranach után végig illusztrálta, tehát Cranach után ő az első illusztrátor, aki végig illusztrálja, különben aki magyar könyvben meg akarja nézni, van egy református kiadvány, Belicai Angéla örök életnek beszéde című könyve, és abban nagyon sok Merián metszet található.